Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Már Rádió hallgatóit, Völgyesi Levente állandó diakónus vagyok. A mai szép szombati napon ezt a hittanórát most én tartom. Most ugye 2020. szeptember 26-án délelőtt 10 órakor kerül műsorba első ízben ez a hittanóra, továbbra is felvételről a járványhelyzet miatt. Lépes Lóránt atyát szoktam helyettesíteni ilyenkor, és a Máté evangéliumának a magyarázatát folytatjuk. Múltkor Lóránt atya az alábbi részt olvasta föl, ezt azért ismételném meg, mert szervesen csatlakozik ahhoz, amivel a mai alkalommal foglalkozunk. Máté 16. fejezetét kezdjük el, itt a múlt alkalommal a kedves testvérek az elsőtől az 5. versig hallgatták meg, most akkor az 5. verstől folytatjuk, és jutunk el majd a 12. vers végéig, a 13-as az már egy új résszel kezdődik, tehát a Máté evangéliumának 16. fejezetét olvasom, kezdem előről. Oda mentek hozzá a farizeusok és a szadduceusok, hogy próbára tegyék. Kérték őt, hogy mutasson nekik égi jelet. Ő így válaszolt nekik: amikor beesteredik, azt mondjátok, jó idő lesz, mert vöröslik az ég. Hajnalban pedig, ma vihar lesz, mert vöröslik és borús az ég. Az ég arculatát tehát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit azonban nem tudjátok. A gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, csak Jónás jelét. Ezzel otthagyta őket, és elment. Eddig volt a múltkori rész, és ha a kedves testvérek hallgatták a műsort, akkor itt elsősorban a szadduceusokról, farizeusokról és más mozgalmaknak, pártoknak az embereiről, csoportjairól, az ő gondolataikról, eszméikről szólt a hittanóra. Most mi a szövegben haladunk tovább, és némileg más kérdésekkel fogunk foglalkozni, de továbbiakban is a farizeusok és a szadduceusok előkerülnek ebben a részben is, mint sok helyütt másutt is. Így szól a rész, amivel mi foglalkozunk. Amikor tanítványai átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni. Jézus így szólt hozzájuk: vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Azok erre így tanakodtak egymást közt: nem hoztunk kenyeret. Jézus, aki tudta ezt, megkérdezte tőlük: kis hitűek, miért tanakodtok magatok közt azon, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és hogy hány kosárral szedtétek fel, és a 4000 ember 7 kenyere, hogy hány kosárral szedtetek fel? Miért nem értitek meg, hogy nem a kenyerekről beszéltem nektek? A farizeusok és a szadduceusok kovászától őrizkedjetek. Ekkor, ugye a tanítványok, felfogták, hogy Jézus nem arra gondolt, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és a szadduceusok tanításától. Kedves testvérek, eddig tart a mai gondolat, és magunk is érezzük, hogy a párbeszédben, ami Jézus és a tanítványok között lezajlik, hiszen az első rész az gyakorlatilag a farizeusok, szadduceusok és Jézus közötti párbeszédről szól, ez a rész pedig Jézus és tanítványai. Van egy alapvetésünk, amivel találkozunk, ez a jeladásnak a kérdése, hogy valami csodajelet adjon Jézus, és ezt kell, hogy valamilyen módon Jézus megmagyarázza. Az első kérdésünk természetesen az, hogy mennyiben illetéktelen az, amit a farizeusok és a szadduceusok kérnek. Nos, hát aki ismeri a zsidó kultúrát, a hagyományokat, a szentírást, és hát Az biztos, hogyha valakik, akkor a farizeusok azok nagyon igyekeztek szinte betűről betűről betartani, ők bizony ebben a kérdésben nagyon keményen abba az irányba mozdulnak el, amit Mózesnél olvashatunk. Hát ugye ez már gyakorlatilag az 5. könyvben található meg, ugye a 2. törvénykönyvben, annak is a 13. fejezetének az elején. Hát ott szerepe lesz, hogy valamilyen jelnek, mégpedig égből jövő, a mennyek országából jövő jelnek, tehát Istentől származó jelnek kell lennie, és arra szorítják föl Jézust, hogy igazolja tanítását a mózesi törvények szerint, tanítását is, meg a cselekedeteit is. Hiszen mindazok, akiket prófétának tarthatunk, akik prófétálnak, a jövendőt mondják meg, természetesen nem profán értelemben, hanem azokat a részeit, ami az üdvösségre szolgálnak, ahhoz a jeladás is hozzá tartozik. Ha megnézzük a zsidó írás tudománynak a hatását, minden prófétával szemben valahol érvényesítik ezt a követelést, ezzel teszik próbára, hogy igaz proféta az Isten küldte, vagy pedig hamis profétának számít. Így hát Jézustól se véletlen, hogy olyan lett válnak, ami jel az arról szólna, hogy hát az eddigi csodatételeitől, vagy a tanításaitól valahogy mégis különböző módon valami olyan legyen, hogy az Isten igazolja az ő tanításának és a csodatetteinek a jogosságát. Tehát, hogy ő valóban Isten nevében járjon el. Megtehette volna Jézus, hogy ezeket a csodajeleket, amitől megdöbben a közösség, ezt megadja. Most azt gondolom, hogy itt nyugodtan elővehetjük azt a párhuzamot is, amerre fele végül is tartunk, ez pedig a nagypéntek misztériuma. Ott is azt halljuk, hogy csóválják a fejüket a különféle vallási vezetők és egyéb mozgalmaknak az emberei a kereszt alatt, és hogy csóválják a fejüket, azt mondják, hogy ha valóban te vagy az Isten fia, adj nekünk jelet, melyik a legegyszerűbb jel, hát gyere le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. És Jézus nem jön le a keresztről. Ugyanígy Jézus itt is ezt a kívánságot teljes mértékben visszautasítja. Nem teszi meg. Megtehetné? Mondhatjuk azt, hogy igenis, meg nem is. Egyik oldalról természetesen van isteni hatalma, bármilyen jelet tudna produkálni. De valahol ez a jeladás nem volna helyén való. Miért nem? Tudjuk ugye azt, hogy ezekben a csodákban Isten munkálkodik, ez számunkra már, keresztények számára teljesen világos. Tehát nekünk ezek a jelek nem kellenek. Na de hát az ottani farizeusoknak, vagy szadiceusoknak viszont úgy tűnik, hogy kéne ez a jel, legalábbis ők elvárják. De ha ennek engedelmeskednénk, akkor ez annyit tenne, mint hogyha az Istent arra használnánk, hogy az emberi akarat rendelkezés alá vonnánk, és az emberi akarattól tennénk függő helyzetbe. Tehát nagyjából ez azt a rendkívül cinikus és gőgös álláspontot hozná, hogy ha az Isten akar tőlem valamit, akkor szedje össze magát, kopogtasson be nálam, és valahogy hengereljen le engem, győzzön meg. Hát ez valami hasonló produkció lenne, mint a keresztfáról leszállni, és akkor majd mi örvendezni fogunk ennek a rendkívüli nagy csodának. Hát aztán persze utána, amilyen az emberi természet, úgyis megmagyaráznánk valahogy, hogy hát ez természetesen le tudott jönni, az, hogy lejött ebben nincsen semmi különös, persze akkor úgy adjuk elő, mintha ez lenne a döntő bizonyíték. Azért látjuk, hogy a mi hitünkben is azért igen gyakran szerepel ez a kísértés, hogy hát, hogyha azt szeretné az Isten, hogy mi az ő emberei legyünk, akkor szedje össze magát, és valami különlegeset tegyen. Miközben nem vesszük észre az életünkben azt a rengeteg csodát és szépséget, amiben Isten munkálkodik. Miért? Hát azért, mert nem vagyunk erre ráhangolva. És persze nagyon kegyetlenül hangzik az, hogy ez egy gonosz nemzedék, ez egy parázna nemzedék. Hát ez szörnyű, hogy ezeket halljuk, de hát miért mondja ezt a Jézus? Miért tartja gonosznak, fesletnek, erkölcstelennek a nemzedéket? Nem is biztos, hogy egyébként csak a Szentírás korában élt nemzedékre gondol. Lehet, hogy a mi nemzedékünk is itt és most megelevenedik ebben a gondolatban. Jelet kíván ez a nemzedék. Hát miért? Azért, mert gyakorlatilag ez a hűtlen és istentelen nemzedék folyamatosan kísérti az Isten. De az Isten nem ad neki jelet, egyetlen jelre utal, ez a Jónásnak a jele. Nincs jobban kifejtve ez a Jónás jel, és ezen azért el kell gondolkodnunk. Jónás, aki bekerül a tengerbe, nem is jó szántából, elnyeli a cet, 3 napig ott tartózkodik, majd feltámad a prófétaság benne, és végrehajtja azt, ami halott volt benne, hiszen a küldetésében nem hitt. De hívővé vált és megtette mindazt, amire az Isten sarkalta őt, ez mindig ugye egy előkép. Jézus halálára és feltámadására utal már ez a tökéletlen Jónási jel is. Olyan jel kell nekünk, ahol Isten hatalma nyilvánul meg. Itt és most a farizeusok kívánsága nem teljesül. Tény, hogy miután Jézus nem áldozza be magát a pillanatnyi éppen adott népszerűségnek, ez a lépése, ami nem túl barátságos, főleg a vallási vezetők, a társadalmi elit számára, azért ez valahol már kikövezi a kereszthez vezető utat. Szinte mondhatjuk azt, hogy Jézust ebbe az irányba kényszeríti. De ennek az útnak a végén Isten aztán bizonyságot tesz mellette. Itt lesz az a bizonyos Jónás jel, hogy aki hisz, az felismerhesse benne az Isten fiát, a megváltót. És ez az, amire gyakorlatilag mindannyian várunk, mert valljuk meg őszintén, hányszor és mennyi esetben kaptunk olyan közvetlen, csodálatos Isten élményt, amivel szinte be sem tudtunk telni. Majd teltek a hetek, hónapok, akár még évek is, és a hétköznapi poros kereszténységünkbe hányszor és hányszor süllyedtünk vissza. Hol van annak a nagypénteknek a megrendült hite, hol van az a reménye, és hol van aztán a feltámadásnak a hite, ami hát valahol rendkívül képtelennek tűnik. De mégis ott van a remény, a bizakodás bennünk és a hit Krisztus feltámadásában, amelyben a mennyei atya mindörökre nem csak hogy igazolta őt, hanem ezáltal bennünk is az örök üdvösség reménye már nem csak csirázhat, hanem szárba szökkenhet. Hát ilyen lelkülettel kell gondolni erre a kérdésre, és most egy kicsit pihenjünk meg, hallgassunk egy kis zenét, és az elmélkedésünket ettől a ponttól léptetjük majd tovább.
Az igazságunkat.
Zene után ismét szeretettel köszöntöm a kedves Mára Rádió hallgatóit, Völgyesi Levente diakónus vagyok. Folytatjuk a mai katekézisünket, Máté evangéliumával foglalkozunk továbbra is. Ezt elemezzük, az elmélkedésünk a 16. fejezettől kezdődik. Az első 5, pontosan az első 4 verset még múlt héten Loránd atya elemezte. Mi innentől az 5-től a 12. versig folytatjuk a 16. fejezeten belül, aminek alcímét úgy is foglalhatjuk össze, hogy óvás a farizeusoktól és a szadduceusoktól. Számunkra nagyon érdekes, hogy a farizeusok és szadduceusokat egy helyen említi a szöveg. Persze, egy dologban teljesen biztosak lehetünk, mégpedig abban, hogy mind a kettő nagy kritikával tekint Jézus működésére, és ez nem is véletlen, hogy miért történik. Nem ez az első eset, mint ahogy már mondtuk, hogy a farizeusok és szadduceusok a régi mózesi hagyományra alapozva azt kérik, hogy hát úgy lehet próbára tenni a prófétát, hogy igaz próféta, nem pedig hamis próféta, hogy menjen jelet mutasson nekik. Jézus itt Jónás jelére utal, amit valószínűleg ebben a pillanatban ők nem is nagyon tudtak hová tenni, számunkra is, keresztény ember számára. A feltámadás fényében tudjuk valójában ezt a Jónási jelet értelmezni, erről beszélgettünk az első 10 percben. Érdekes ugye az is, hogy Jézus egy időjárás jellegű kérdésre válaszol, amikor az esti és a reggeli égboltozatnak a vörösességéből lehet az időjárásra következtetni. Tehát az ember sok-sok tapasztalattal rendelkezik a világról. Na de nem csak a világról, hanem a világosságról is. Hát ha valaki olyan okosnak tekinti magát, és a vallási elit részéhez tartozik, mint akár a farizeusok, de akár a szadduceusok is, akkor bizony az a nagyon érdekes kérdés merül föl, hogy hogy lehet az, hogyha ők a Szentírás szövegeit ilyen nagy alapossággal elemzik, ismerik, sőt ez alapján ítélkeznek emberek fölött, akár azt is megítélik, hogy ki az igaz proféta, ki a hamis proféta, ki az Isten embere, ki pedig aki csak a saját népszerűségét próbálja valamilyen vallási jellegű töltelékkel, szöveggel, hamis módon emelni. Nos, hogy lehet az, hogy ők Jézus esetében ennyire vakok? Mert hiszen, és ezt már nem is ők fogják valójában megkapni ezt a választ, inkább fogalmazhatjuk úgy, hogy ez már a mi részünkben van, nem még a múlt héten tárgyalt részben, hogy itt Jézus ezt már a tanítványokkal beszéli meg. Érdekes, hogy van egy világi példánk, egy ilyen érdekes időjárás jelentési szakaszunk. Innen aztán jutunk el odáig, hogy a tanítványokat a farizeusok és szadduceusok kovászától kezdi Jézus óvni. Ez érdekes, mert az előző időjárási példához képest ebben a folytatásban egy nagyot ugrunk ebben a történetben. Innentől fogva a tanítványokkal való párbeszéd és az ő értetlenségüket fogjuk tapasztalni. Hát ezzel a Jónás jellel ott is hagyjuk a szadduceusokat meg a farizeusokat, hogy gondolkodjanak rajta. Most itt vannak a tanítványok, akik ezt a kenyérkérdést próbálják megoldani, hogy hát végül is úgy szálltak a bárkába, és megint úgy mentek hatalmas távolságokat, hogy megfelelő élelmezésről nem is gondoskodtak. Hát azt mondják a tanítványok, ugye, hogy nem hoztunk kenyeret. Hát Jézus pedig nem ezt a kérdést járja körül, hogy lesz-e mit enni, ha kikötnek a parton, vagy ha kialudták magukat, akkor holnap lesz-e reggelire való kenyér, hanem azonnal rátér a lelki dolgokra, sőt a tanítványait kis hitűeknek nevezi. Na hát ők legalább megúszszák, hogy gonosz, vagy parázna, házasságtörő, vagy hitetlennek legyenek hívva, de a kis hitű jelző se túlzottan kedves. De tény, hogy itt már nem az időjárásról beszélgetünk, hanem arról, hogy itt azért történnek olyan dolgok, amelyeknek valóban van testi vonzata is, fizikai értelemben, ha megetetünk akár 5000 tanítványt, aki letelepedett és hallgatta az igét, de hát azért, amikor 5000 embert megetetünk, gyakorlatilag 5 darab kenyérrel, és még maradékok is lesznek, és ugyanúgy mindenféle más egyéb táplálékok is, hogy attól függ, hogy éppen a, még halakat is gyűjtögettek az egyik kenyérszaporításnál, ezekről is már azért beszéltünk, hát még nem, hogy megették ezt a rengeteg mindent, hanem ráadásul ezt kétszer is megélték, és ott van szépen ezeknek az összegyűjtött maradéka is. Hát ez valami hihetetlen. Na most ezeknek olyan mély lelki élményeknek kéne lenni, olyan jeleknek, amelyből egyértelművé kéne válni, hogy elközelget Isten országa, itt van, közöttünk van, és Jézus az minden eddigi prófétától valami sok mindenben és nagyban kell, hogy különbözzön. De ez még a tanítványok számára sem annyira egyértelmű. No persze, akkor tehetjük fel a kérdést, hogy mit várunk a többiektől. Hát a többiekkel is ugye bajunk van, mégpedig itt van ez a kovász. A farizeusok és szadduceusok kovásza. Mit is jelent számunkra? Hát a tanítványoknak a végére azért leesik a tantusz, hogy itt nem valóságos kovászról, nem valóságos kenyérről, nem valami pékségről szeretnénk itt értekezni, hanem ismételten visszatérünk a lelki dolgokra, a lelki tanításra, mi számunkra itt a legfontosabb, amely irányba el kell menni, hát az, hogy hogyan juthatunk Istenhez. És hát itt már arról beszélhetünk, hogy nem kovászról szólunk, hanem tanításról. A farizeusok tanításában is van rengeteg pozitív dolog, de azért sose felejtsük el, hogy ha nagyon az emberi hagyományokra alapítunk, akkor ezeknek az emberi hagyományoknak hosszú távon az lesz a következménye, hogy el fogja takarni a lényeget. Tehát nem csak arról beszélünk, hogy ott vannak a farizeusok és szadduceusok, amit a Lóránt atya el is mondott, hogy azért eléggé gyökeresen másképp gondolkodtak a világról és az Isten működéséről, de abban viszont megegyeztek, hogy Jézust elutasították, és még egy dologban, ami még idejön számunkra, hogy mindazt, amit az Ószövetségben a törvény ír, azt ők emberi módon úgy értelmezték, hogy ez a saját vallású életüknek a fundamentuma, az alapja. Hát ez az, amiért Jézus itt most egy napon tudja őket emlegetni, és a Szentíró is ezt a két pártot itt együtt tudja említeni. Annyi mindent kaptak a tanítványok Jézustól. A tanítást, a csodákat, a fantasztikus találkozásokat, ahol emberek tértek meg, nyomorult egzisztenciák emelkedhettek az Istenhez. Hát ez valami fantasztikus. Hát olyan bizonyosságokkal találkozunk, hogy azt mondhatnánk, hogy hát aki ezekkel találkozott, az a továbbiakban már töretlen hittel és megvilágosodva masírozik az üdvösség felé. No hát ehhez képest azt látjuk, hogy bizony tönkre teheti így a véneknek a hagyományai, azoknak a kovásza, mert hiszen, ha az egész életünkben és gondolkodásunkban betüremkedik, akkor olyan, mint a nagy kenyérben a kis kovász, ezt megkeleszteti. Hát ha ez egy jó kovász, mint ahogy nekünk keresztényeknek jó kovásznak kell lennünk, hiteles kovásznak kell lenni, akkor ez egy nagy egészet tud, ahogy a kereszténység is szinte a semmiből nőtte ki magát úgy, hogy az egész világra eljuthatott Jézus Krisztus evangéliuma. A túloldalt is nézhetjük, hogy a rossz kovász viszont megmérgezheti ezt az egészet. Az egész életünket, a gondolkodásunkat olyan világá formálhatja, ami már nem feltétlenül hiteles, és gátol minket a krisztusi úton való eljutáshoz. Ugye szegény tanítványok nem is értik ezt az intelmet először, Jézus ugye utalít át a kenyércsodákra, és így aztán olyan szépen dolgozza be az evangelista azt, úgy formálja meg az igéket, hogy az elbeszélés, amit mi itt megtapasztalunk, az valóban egy olyan hivatkozásokkal legyen teletűzdelve, amely megerősíti azt, hogy hát tanítványok, láttátok, megtapasztaltátok, lehetett azt látni, hogy ez valami hihetetlen módon felszabadító. Ne legyen már az, hogy még mindig ott vannak az előítéletek. Még mindig ott van a régi tanítás, ami persze benne van az igazság magja, de valahogy úgy rárakódott az emberi hagyomány, hogy ez már nem segít, hanem gátol az Istenhez való eljutáshoz. Szabaduljunk föl! Megvannak azok a lelki olvasmányaink nekünk is. Megvannak azok az isteni csodák. Jézus korában is, aztán az őskeresztények idejében is, amikor leírják ezeket a történeteket, de ott van a mi 21. század életünkben is. Valóban igaz, hogy nem abban kell reménykednünk, hogy Jézus állandóan valami hihetetlen, csodás dologgal táplálja testünket, lelkünket, ami állandóan a szemünk elett fog lebegni. Hát nem is lenne az túlzottan jó, mert innentől kezdve gyakorlatilag hol lenne a mi munkánk benne, hol lenne a mi küzdelmünk, hogyha állandóan ez a szemünk előtt lebeghetne. De tény az, hogy mindaz, amit lelki tapasztalatként vihetünk magunkkal, annak nagyon szép életet formáló erejének kell lenni. Ennek a tanításnak, ami eltöltheti a lelkünket. Hát ezért kell az, hogy a mindennapi gondokról, sőt a megkövesedett hagyományokból a lelkéletre tudjunk fordulni. Ugye a Szentírást is hogyan olvasom? Egyik oldalról olvashatom régi, kedves történetek az Úr Jézusról, amiben úgy elmerenghetünk, hogy hát igen, ez régen így volt, és milyen csodálatos volt. Na de ugye ehhez képest most viszont ott tartunk, hogy a Szentírás az egy poros könyv a polcunkról, amit esetleg nagyszüleinktől megörököltünk, és nagy bencsben tartunk, vagy pedig életté válik, aktuálissá, itt és most. A Szentírásunk valóban az életünk részévé válik el, vagy pedig régi, kedves, kegyes történetekké. Ha valóban Jézus igéjét ezzel a szemmel olvassuk, akkor azzal találkozhatunk, hogy ezek megelevenednek, és le is fognak bennünk tisztázódni. A mindennapi élet elvisz bennünket, és szeretünk rutinból élni. De a rutinból csak úgy kerülhetünk ki, ha mindig tisztán, leporolva, valami gyermeki lélekkel rá tudunk csodálkozni Jézusra. És akkor nem leszünk olyanok, mint a farizeusok, akik már rutinból teszik akár a jót, vagy a vélelmezett jót, vagy bármelyik más ilyen lelkiségi mozgalom, amely magát kifejezetten tudja pallírozni, hanem mindig megkaphatjuk azt az eleven segítséget, amelyet Jézus példája ad számunkra. Amikor ugye azt halljuk, hogy keresztény, akkor ebben azt a szót találjuk meg, hogy krisztusi. Mi krisztuséi vagyunk, és a krisztusi úton járunk. Ahhoz, hogy mi ezen a krisztusi úton tudjunk járni, nagyon fontos, hogy Krisztus példáját meg is figyeljük, elemezzük, és lássuk azokat a jeleket és a csodákat, amelyeket Jézus végbe vitt. Végbe vitt, és a Szentírás leírta, de már Szent János is úgy fogalmaz, hogy annyi minden történt, hogy még a Szentírás sem tudja befogadni. És nem csak történt, hanem történik is. A mi életünkben is, ha átelmélkedjük, és milyen jó este, nem csak a lelkiismeret vizsgálat, nagyon fontos, de nem csak a lelkiismeret vizsgálat, hogy én mit tettem, jót tettem-e, hanem az is ott van benne, hogy hálát tudok-e adni a napért, megtalálom-e benne a gondviselő Istennek a művét, és emellett haladva juthatunk el oda, hogy nekünk is élő hitünk lesz, és mi válunk kovásszá, és nem a mások, a romlott kovásza lesz az, amely hatással lesz ránk. Fontos, hogy figyeljünk oda, hogy saját hitünk legyen, élő hitünk legyen. Persze nem a saját fejünk után megyünk, nem emberi hagyományokat követünk, hanem az isteni hagyományokat, amely a Szentíráson alapul, és az egyház kebelén belül a közösség ezt hitelesen megőrzi, és magyarázza számunkra, és tanítja, és mindig az élő Jézusi hitet adja nekünk. Ebben a gondolatban kell tehát nekünk haladni, és örülni annak, hogy Jézus bennünket ezen az úton elkísér. Hallgassunk egy kis zenét, és majd egy rövid záró gondolattal tekintsünk tovább majd Máté evangéliumának folytatásán.
Futva jöttem elébéd, szent életbe, Isten, édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűs ered csóbogod, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Mint a szarvas hűs ered csóbogod, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.
Továbbiakban is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat a hittanóra utolsó részében. Máté evangéliumát elemeztük, és most egy nagy változás következik majd, valójában csak a következő heti hittanórákra próbálom már felkészíteni a kedves hallgatókat. Már most is láttuk azt, hogy Jézus leginkább már a tanítványaihoz beszél. Azokhoz a tanítványokhoz, akik azért nem csak az a 12, hanem ha, ahogy az előbb is beszéltünk róla, a Szentírást élő hittel olvassuk, és szeretnénk megeleveníteni a lapjait, akkor ez hozzánk is szól, ezek a tanítványok, mi is vagyunk. Elhagyjuk az eddigi északi vidéket, és Jézussal együtt elindulunk Jeruzsálem felé. Hát a mai alkalommal beszéltünk Jónás jeléről, beszéltünk más csodajelekről is, amelyek valaki számára befogadhatóak, de vannak azok, főleg ugye azok, akik nagyon emberi módon gondolkodnak, és Jézust elutasították már akkor is, az ő számukra már ez az elutasítás egyértelműen jelenti azt a lelki halált, ami akkor sem jelent majd számukra igazi megvilágosodást, amikor bekövetkezik az, amit beszéltünk is róla, hogy óhatatlanul a szeretet csodájának a bekövetkezése, mely pedig az, hogy Jézus elmegy Jeruzsálembe, ahol kínhalált szenved, meghal, de feltámad, és meghozza számunkra a megváltást és az üdvösséget. Elindul tehát ezen az úton, vele zarándokolhatunk majd az elkövetkezendő hetekben Máté evangéliumának segítségével, Jeruzsálembe, miközben halad, nagyon-nagyon sok minden történik. tanítások, csodák, csodálatosan szép példabeszédekben, gyógyításokban találkozhatunk Jézussal. A következő rész Péter hitvallása lesz, ami szinte az egyháznak az alapítási mondatait is tartalmazzák. Az az egyház, amihez mi is tartozunk, és Jézussal együtt zarándokolunk, és vele együtt részt veszünk húsvét misztériumában. Ez a misztérium lesz majd Máté evangéliumában az, ahol igazán megérezhetjük Jézusnak nem csupán a küldetését, hanem az emberek iránti végtelen szeretetét. Ez a végtelen szeretet, ami Jézust és a mennyei atyát oly nagy egységbe köti össze, hogy számunkra ez az, ami felfoghatatlan és könnyekre sarkal bennünket. Jézus többször szenvedését és feltámadását meg fogja ezen az úton jövendölni. A tanítványoknak sem könnyű befogadni, és hát valljuk meg őszintén, hogy a mi számunkra is egy rendkívül dicsőséges Isten kép, az imponálóbb lenne, mint egy vándortanító, akinek végül meg kell halnia. De hát nem emberi bölcsességről, nem az emberi dőfösségről, gőgről beszélünk itt, vagy hogy nekünk mi lenne kedves és kellemes, hanem az igazságról. Az igazsághoz pedig, hogy befogadjuk, alázat kell. Nagyon sok figyelem kell és tanulás. Ebben a tanulásban nem csak szép szavakat kapunk Jézustól, hanem ott vannak azok a tettei is, amelyek igazolják őt. Jónási jelek, valami más, valami többlet van benne? Hát a hit számára a hit fényénél bizonyosan. Azért imádkozzunk, hogy miközben a Szentírást olvassuk, ezzel a szemüveggel tudjuk Jézus útját szemlélni. És ami lehet, hogy a világ számára kedves történetek, némelyek számára akár ostobaság, az mi számunkra bölcsesség legyen, mert ez Isten bölcsessége, amely számunkra, reméljük, hogy közéjük tartozhatunk, a kicsinyeknek, azoknak, akik le tudják vetkőzni magukról az evilági salakot, és megtisztult lélekkel figyelmesen tudják a Szentírást olvasni és Jézusra figyelni. Sokat kell imádkoznunk azért, hogy ezt az érzékenységet soha ne veszítsük el. Bármennyit imádkozunk, bármennyit olvassuk a Szentírást, vagy bármi más lelkiségi irodalmat, sose érezzük azt, hogy már mindent tudunk, hanem mindig bennünk legyen az az alázat, hogy mi mindvégig tanítványok leszünk. És csak adassék meg az, hogy mi is ott lehessünk a kereszt lábánál, és szemlélhessük ennek a misztériumát, amely akkor is csak nagyon keveseknek adatott meg, illetve akik ott voltak, nagy része ugye nem hívő lélekkel, hanem botránkozással, sőt ott is jelköveteléssel vett részt. Nem könnyű ez a feladat, de Istennel minden lehetséges. Ezért kérjük önmagunkért és egymásért is az imádságot. Völgyesi Levente hittanóráját hallották. Köszönöm szépen, hogy figyeltek és velem tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Völgyesi Levente állandó diakónussal.
Mária Rádió.
Hírpercek.